Miért nem tudja a mesterséges intelligencia, hogy milyen következményekkel járnak a válaszok, amelyeket közöl a felhasználóval? A februárban történt kanadai iskolai lövöldözés esetében a merénylő egy ChatGPT-vel tervezte meg a támadást. Ugyanakkor hiába figyelmeztette a szoftver a humán operátorokat, ők ezt nem vették eléggé komolyan. A HVSV szakportál újságírója szerint az AI chatbotok megvezetése teljesen nem szüntethető meg. Éppen ezért a gyermekek védelmében a nagyobb szülői felügyelet lehet a megoldás. Kói Tamás, Kovács Gergő kérdezte mindenről.
Nagyon úgy tűnik, hogy egy amerikai tanulmány szerint több AI szoftver is képes erőszakos cselekedetre, adott esetben merényletre vagy gyilkosságra bátorítani egy felhasználót. A tesztek azt mutatták, hogy gyakorlatilag kész terveket is össze tud állítani az AI. Mi az oka, hogy ezek a sokszor amúgy magasan fejlettnek kikiáltott AI chatbotok nem ismerik fel ezeknek a csevegéseknek, ezeknek a válaszoknak a veszélyét?
Az biztos, hogy ugye már korábban is szóba került ez a téma, akkor, amikor nem feltétlenül erőszakos cselekedetekről volt szó, hanem például mondjuk hát is mit tekintünk erőszakos cselekedetnek nyilván, mert ugye voltak olyan esetek az Egyesült Államokban, amikor öngyilkossági kísérletekhez és sajnos befejezett öngyilkossághoz is adott tippet a mesterséges intelligencia, hogy akkor is felmerült ugyanez a kérdés, ez az etikai, technológiai kérdés, hogy miért nem tudja a mesterséges intelligencia megállapítani azt, hogy milyen következményei lehetnek annak, amit közöl a felhasználókkal. És hát nyilván ugye azt látni kell, most nagyon leegyszerűsítve a ezeknek a rendszereknek a működését, hogy ezek ugye alapvetően nem olyan szisztéma szerint gondolkodnak, amely alkalmat adott nekik arra, vagy lehetőséget ad nekik arra, hogy felmérjék úgymond a szabai következményeit úgy, ahogy mondjuk egy ember fel tudja azt mérni, vagy egy felnőtt ember fel tudja mérni. Úgyhogy jobb hiány a fejlesztőknek kell ilyen esetben közbeavatkozni, és betenni olyan fékeket ezekbe a rendszerekbe, amelyek akár riasztást küldenek egy moderátor felé, vagy valami moderátor csapat felé, hogyha olyan párbeszédek jelennek meg a platformon, vagy akár valami bizonyos kulcsszavakra egyszerűen kijött a rendszer, és azt mondja, hogy tovább én ezzel kapcsolatban nem tudok információt adni neked, vagy nem tudsz információt adni a felhasználónak.
Ezek szerint itt még egyáltalán nem tartunk. Tehát, hogy ha valaki életveszélyes dolgokról beszélget az AI-jal, akkor a szoftvert kezelő cégnek ezt adott esetben érzékelnie kellene, és értesítenie a hatóságokat. Ilyen fejlettségű AI chatbot szoftver így egyáltalán nincs is a piacon?
De van, tehát tartunk itt, csak itt így mindig a rendszerek mondjuk úgy érzékenysége a kérdés, hogy mikor szól, hogy mikor figyelmeztet egy humán operátort, mondjuk egy ChatGPT arra, hogy hoppá, hát itt valaki éppen egy menetet készül megtervezni egy, nem tudom, iskolai lövöldözés, ne hagyj Isten. És egyébként ugye volt a sajnálatos kanadai iskolai lövöldözés februárban, amelynek több fiatalkorú halottja is volt, és több életveszélyes sérültés, és itt most ugye pont elindult egy per az OpenAI-jal szemben az egyik súlyos sérült lánynak, iskolásnak a szülei beperelték a ChatGPT-t, és egyébként kiderült, hogy a felhasználó, aki ezt a merényletet elkövette, és ugye öngyilkos is lett a merénylet során, ugye a ChatGPT-t használta fel arra, hogy megtervezze a cselekedeteit, és ezt érzékelték egyébként a ChatGPT rendszerei, és jelezte is a ChatGPT automatizmusa ezt a humán moderátoroknak, de úgy ítélték meg a kezelők ezt a problémát, hogy ez nem annyira súlyos, hogy ez alapján mondjuk a hatóságokat értesítenie kellene az OpenAI-nak. És ugye hát ebből lett ez a sajnálatos tragikus esemény.
Itt igazából emberi mulasztás történt.
Hát valójában egy emberi mulasztás történt, igen. Most más kérdés az, hogy ugye ilyen esetben az ugye megtörtént, hogy felfüggesztették a felhasználó fiókját, de ilyen esetben elvileg ugye semmi nem akadályozza meg az illetőt abban, hogy mondjuk egy másik néven egy másik fiókot regisztráljon, és igazából ott folytassa, ahol abba hagyta. De igen, tehát hogy vannak erre többé-kevésbé működő mechanizmusok, ez egyébként teljesen platform függő, hogy melyik a most éppen a Google, vagy a Meta, vagy az OpenAI hogyan lődi be a érzékenységét a rendszereknek, de sajnos én azt gondolom, hogy ez nagyon sokáig velünk lesz az a jelenség, vagy nem is lehet szerintem teljesen kiküszöbölni ezt a jelenséget, hogy lesznek helyzetek, amikor átcsúszik a szűrőn olyan prompt, aminek nem kéne átcsúsznia, és lesznek olyan helyzetek, amikor egy mesterséges intelligenciát is meg lehet vezetni úgy, és erre is számos tanulmány van, nem feltétlenül csak büntetőjogi aspektusból nézve, egy számos olyan tanulmány van, ami azt mutatja, hogy meg lehet vezetni a mesterséges intelligenciát, hogy olyan kérdésekre is válaszoljon, amire egyébként a felhasználási szabályzat alapján nem kellene neki válaszolnia. Tehát olyan irányított kérdéseket lehet.
Tehát ki lehet belőle neki provokálni gyakorlatilag?
Ki? Pontosan voltak erre nagyon érdekes tanulmányok, hogy a mesterséges intelligencia az milyen módon minősítheti a saját felhasználóját, és például nem sértegezhet a mesterséges intelligenciás felhasználót, de mégis készültek ilyen tanulmányok, hogyha ilyen pszichés nyomást gyakorolunk kvázi az AI-ra, akkor eljuthatunk arra a szintre, hogy akkor olyan válaszokat ad nekünk, amilyet mi szeretnénk, vagy amit kizsarolunk belőle. Tehát, hogy ez sajnos egy létező jelenség, és én nem hiszem, nem tartom valószínűleg, hogy ez teljesen megszüntethető lenne. Itt a hosszú távon azt gondolom, hogy az a megoldás, vagy az lehet a megoldás, hogy főleg a kiskorúak, a fiatalkorúakkal által elkövetett bűncselekmények kapcsán, hogy nagyobb szülői felügyeletet, nagyobb szülői kontroll kell adni a szülők és gondviselők kezében. Erre is vannak próbálkozások, ezt is ki lehet játszani, tehát 100%-os megoldás nincsen. Én arra gondolom, hogy azt gondolom, hogy ez lesz az élhetőbb, vagy a nem is élhetőbb, de mindenképpen egy működő megoldás.
Eljárásra, büntetése csak az számíthat, aki egy ilyen beszélgetés csevegés után elkövetővé is válik, de olyan irányba nem fog ez elmenni, hogy ne lehessen szabadon beszélgetni az AI chatbotokkal bármiről. Szerinted ez így korlátozhatja majd-e a működését a jövőben, hogy erről is arról is amarról bizonyos esetekben azonnal letilt, és nem válaszol, nem beszélget veled, mert hogy annak súlyos következményei lesznek.
Hát az, hogy eljárás, hogy csak azt számíthat, aki bűncselekmény ténylegesen elkövet, ezt azért így abban a szempontból árnyalnám, hogy szerintem nem kell feltétlenül, tehát én nem vagyok büntető jogász, pláne nem, de nem kell ahhoz elmenni egy iskolába lövöldözni. Elég, hogyha ezt tervezi egy felhasználó, már is önmagában ugye kimerít bizonyos büntetői kategóriákat. Tehát simán előfordulhat az, hogyha valaki terrorcselekmény vagy egyéb hasonlóságnyi megtervezéséhez tömegesen akar ártani embereknek, tehát ilyen jellegű cselekménynek megtervezéséhez akarja az AI-t felhasználni, akkor az igenis feljelentést van maga után, és az automatizmus fogja valamilyen módon végezni. És biztos lesznek olyan témák, amiket az AI továbbra is tabuként fog kezelni, mert egyszerűen olyan vagy szenzitív egészségügyi témák, vagy akár ugye a másikkal a neurotikus pont, hogy ez a szexualitás kérdése, ami most érdekes pont az OpenAI-nál lesz, ugye olyan chatbot, amire már lehet beszélgetni felnőtt tartalmakról. Ennek pont erre a negyedre ígérték az indulását, de most úgy szóval elhalasztották. De nyilván lesznek tovább olyan témák, amikről nem lehet az AI-jal beszélgetni. Én megint csak arra utalnék vissza, hogy abban látom én inkább a jövőt, vagy abban látom inkább a lehetőséget, hogy azt kell korlátozni erőteljesen, hogy a fiatalkorúak milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá, és hogyan cseveghetnek a mesterséges intelligenciával, akár írott szövegben, akár szóban, mert ebben van egy óriási felelőssége a technológiának, hiszen ugye a legfogékonyabb korosztály, a fiatalkorú, a gyermekkorú felhasználó, és nagyon nem mindegy, hogy ők milyen kúzosokat kapnak a mesterséges intelligenciától, és most egyáltalán, tehát, hogy nem kell tényleg semmilyen káros cselekedetre gondolni, vagy bűncselekményre való buzdítása, semmi ilyesmire, de hogy ugye hát meg pusztán az a jelenség, hogy rengeteg tizenéves gyakorlatilag a barátok helyett használja a mesterséges intelligenciát, a chatbottal cseveg, a valós húsvér barátok helyett, vagy éppen pszichológusként tekint a mesterséges intelligenciára, és minden gondját, baját ráönti erre a rendszerre, és ez egy borzasztó nagy felelősség. És itt nyilván a szülőknek is megint van egy nagy fokú felelőssége a fejlesztők mellett, és hát azt gondolom, hogy idővel el fogunk jutni, és már most is eljutottunk oda, hogy ugyanúgy fogják kezelni ezt a problémát, hogy úgy fogják tekinteni ezt a problémát, mint a közösségi média hálózatok fiatalkorokra gyakorolt hatását.
Iparági szinten egyébként az ilyen esetek hatására, tehát amikor ez a kanadai eset, vagy ugye volt tavaly is, hogy egy kiskorú lett öngyilkos az AI válaszai vagy utasításai miatt, a bizalom nem fog megrendülni az AI fejlesztők iránt?
Hát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván ezeknek az eseteknek elég rossz a sajtóvízhangja, van ebből egy pár kellemetlen hangvételű cikk, de még az sem biztos, hogy bekerül annyira a közvéleménybe, de mondjuk tegyük fel, bekerül, és bárhétig beszélnek róla az emberek, és aztán kerülnek ezek a hangok igazából, tehát hogy van más baja is az embereknek. Nyilván lehet, hogy van ennek olyan hatása, hogy főleg megint csak úgy a szülők részéről, hogy megpróbálják fokozottabb óvatosságra inteni a gyermekeiket, de hogy az, hogy ez egy globális szinten megrendíteni a bizalmat a AI platformok, meg az AI megoldások felé, én ezt nem látom. Tehát én inkább azt látom, hogy erre mindig egy nagyon prompt, nagyon gyors választ igyekeznek adni a fejlesztők, és ugye most is azt hiszem ezzel a tanulmánynak kapcsolatban, amit a beszélgetésünk elején említettél, ezzel kapcsolatban megkeresték például a legtöbb üzemeltető céget, és a Google azt mondta, hogy konkrétan, hogy egy olyan modellel készültek ezek a tesztek, amik esetén ugye a mesterséges intelligencia segített mondjuk egy ilyen tesztkörnyezetben a felhasználónak abban, hogy tippeket adott neki, hogy akkor hogyan dolgozom ki valamilyen terrorcselekményt. És azt mondta a Google, hogy ezt még egy régebbi modell válaszai adták, hogy egy régebbi modellel végezték ezeket a teszteket, és az új modellek, amik most kereskedelmi használatban vannak, azok már nem engedélyeznének ilyen promptokat, vagy nem válaszolnának ilyen promptokra. Tehát ezek a rendszerek folyamatosan finomodnak, gyorsan változik a technológia, de ezzel együtt mondom, én szerintem sajnos sok helyig velünk lesznek ezek a hírek, mint ez az öngyilkosságos eset is volt, vagy akár a kanadai lövöldözés eset is volt. Tehát erre én nem látok egyelőre 100%-ban megmutató és jó megoldást, de remélhetőleg azért a modelleknek a fejlesztésével, vagy a fejlődésével ez a hiba arány is csökkenni fog.
Kói Tamást, a HVSV szakportál újságíróját hallották. Vasárnap ünnepli 4. születésnapját a Pénzmúzeum, az intézmény az évforduló alkalmából nyílt napot szervez. Ezen interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Különböző kvízek, ismeretterjesztő játékok, tárlatvezetések közül válogathatnak a látogatók minden korosztály számára. Bódai Dalmával, a Pénzmúzeum éremtár vezetőjével Görcz Gergely beszélgetett.
Március 15-én 4 éves lesz a Pénzmúzeum. Hogyan értékeli a múzeum elmúlt 4 évét, mennyire volt népszerű?
Valóban március 15-én fogjuk ünnepelni a múzeum fennállásának 4. évfordulóját, és ez alatt az időszak alatt tulajdonképpen az volt a célunk, hogy a társadalom számára mindenkinek lehetőséget teremtsünk arra, hogy az ingyenesen látogatható állandó és időszaki kiállításainkban a pénzügyi ismereteiket fejleszthessék, tehát a pénzügyi ismeretek terjesztése a társadalomban, ez az elsődleges célunk. Azt gondolom, hogy egyébként egészen sikeresek voltunk benne, hiszen ebben az időszakban, ebben az elmúlt 4 évben közel 450 ezer látogatót fogadhattunk a múzeumban.
Miért fontos egy ilyen múzeum létezése manapság? Miben más ez, mint egy átlagos kiállítás, egy átlagos múzeum?
A hozzánk látogatók a legmodernebb múzeumi technikával találkozhatnak. A numizmatika az kiállítás szempontjából egy elég nehéz műfaj, hiszen általában kisméretű műtárgyakról beszélünk, de mi annó úgy alkottuk meg ezt az állandó kiállítást, és az időszaki kiállításainkat is mindig úgy alkotjuk meg, hogy a legmodernebb múzeumi ismeretáltozási digitális technológiákkal gyakorlatilag, mint egy tanulótér, egy kutatótér, és mégis egy szórakoztató élmény alapú ismeretáltozást szolgáló tér legyen ez a múzeum. Ugyanerre törekszünk a programjainkkal, amik szintén mindig ingyenesen látogathatók, és különleges nyílt napokkal is, mint például amilyennel március 15-én is készülünk.
A múzeum pedagógia nagyon hangsúlyos a múzeum kínálatában. Miért fontos ez az aspektus manapság? Mit adhat például ez a fiataloknak?
Az iskolán kívüli oktatásnak a szerepe az elmúlt évtizedekben egyre inkább felértékelődött, és a látogatóinknak egy nagyon jelentős százaléka érkezik az iskolából. De múzeumpedagógiai programokat, tehát a múzeumpedagógia módszerével felépített ismeretátadást minden korosztálynak kínálunk, óvodáskortól, tavaly óta vannak senior programjaink is, tehát az a jó tulajdonképpen a múzeumpedagógia, hogy egy múzeumi térben, pedagógiai eszközökkel, az iskolának a tananyagára építve, de mégis az iskolán kívüli oktatást erősítve adjunk át mindennapi ismereteket. A pénzügyi ismeretek beemelése az oktatásban nagyon-nagyon fontos, hiszen a mindennapi életünket alapvetően befolyásolja.
Március 15-én ünnepi nyílt nappal készül a múzeum, számos programot látogathatnak majd az érdeklődők. Mi várható pontosan március 15-én, kiknek szól majd ez a programsorozat?
Igyekeztünk úgy kialakítani a programjainkat, hogy a lehető legszélesebb látogatóközönség találjon nálunk kedvére valót. A családok minden tagjára gondoltunk, ezért aztán az állandó kiállításunkban lesz egy több lépéses történelmi játék, ahol a forradalom és szabadságharc az 1848-49-es évek pénztörténetén történetének, gazdaság történetének legizgalmasabb kérdéseire interaktív szórakoztató módon kaphatnak a látogatók választ. Ezen kívül lesz egy több lépéses kaput kalandunk, egy kvízünk is, valamint a virtuális térben is lehet kalandozni a múzeumban, tehát ilyen szinten teljesen digitálisak vagyunk. Tudunk a kiállító térben és egy virtuális térben is kalandjátékot csinálni. A legkisebbek számára egy kreatív térrel készülünk az aulába, ahol mindenféle foglalkozások keretében a nekik megfelelő ismeretátadási módon tanulhatnak erről a korszakról. És persze gondoltunk a családok felnőtt tagjaira, a numizmatika iránt részletesebben érdeklődő látogatóinkra is. Nekik különleges tárlatvezetésekkel, illetve előadásokkal készülünk a múzeum pedagógiai teremben. Lesz például egy interaktív döntésszimulációs játék, ahol a forradalom és szabadsággal szükségpénzeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. A részletes programjaink egyébként megtalálhatók a Pénzmúzeum közösségi média felületein, illetve a honlapunkon is, a www.pénzmúzeum.hu oldalon.
Említette a szükségpénzek szerepét a március 15-i programsorozatban, amik ugye például a 48-as forradalom vagy az első világháború után jelentek meg. Tudná esetleg mesélni erről, hogy ezeket hogyan kell pontosan elképzelni, mik a legérdekesebb megoldások, amiket alkalmaztak ezekben a szükséghelyzetekben, és mennyire jellemző manapság a jelenlétő ezeknek a központilag kibocsátott pénzt helyettesítő eszközöknek?
Tavaly évvégén bővítettük ki az állandó kiállításunkat a szükségpénzekkel, tehát ez egy új kiállítási rész nálunk is. Háborús időszakban volt jellemző a szükségpénzeknek a kibocsátása, és nagyon sokszor egy-egy szorongatott helyzetben lévő város saját kezébe vette a pénzügyeinek az igazgatását. Nagyon izgalmas darabokkal találkozhatunk mind a kiállításban, mind az előadásban. Most nem is lőném le a poént, hanem bátorítom a látogatókat, hogy nézzék meg nálunk ezeket a darabokat élőben, illetve hallgassák meg az előadást.
A programok között fontos szerepet játszik a női szerepvállalás bemutatása a 48-as forradalmi eseményekben. Hogyan kapcsolódik ez a pénzmúzeum tematikájához, és milyen szerepe volt, milyen hatása volt ezekre az eseményekre a 48-as nőknek Magyarországon?
A pénzvilágát nagyon sokszor a férfiak világaként képzeljük el, de valójában már a középkorban is a női uralkodók bocsátottak ki pénzt, és természetesen a reformkor egy olyan korszak, amikor a nemzeti fellendülésnek az időszakában gazdasági társaságok élén például nők nagyon fontos szerepet töltöttek be, mint hogy megteremtsék azt a hátteret, amire épülhettek aztán a férfiak által vezetett társaságok. A nőknek ekkor az a honleányi szerepe volt, hogy pici mikroszinten a családukon belül elkezdjék a nemzeti eszmének, a nemzeti ébredésnek az előremozdítását, és akkor ez csorkott át egyre inkább társadalmi szinten, makró szintre is. A nők például a védegyletben nagyon fontos szerepet töltöttek be, és az előkelő asszonyok azáltal, hogy magyar termékeket vásároltak, és magyar ruhákat hordtak, mind-mind ezt a 48-as nemzeti eszmét mozdították elő.
Manapság egyre inkább a virtuális térbe áthelyeződő pénzügyek, a megfoghatatlan fizetőeszközök világát éljük. Hogyan tud egy múzeum alkalmazkodni ehhez a változó korszakhoz? Mennyire célja az a pénzmúzeumnak, és milyen eszközöket használnak ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak?
Ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel gyűjteményi szinten jelenleg szembesülünk, hogy hogyan is tudnánk mondjuk egy banki átutalást, mint műtárgyat ugye megőrizni. Ez nagyon nagy kihívás. Elsősorban arra gondolunk, hogy az ismeret átadásban használjuk a legújabb digitális technikákat, és a pénzhez, mint műtárgyhoz, mint kulturális emlékhez való kötődésünket is kifejezzük és bemutassuk a látogatóknak, de persze gondoltunk arra is, hogy mondjuk a kriptopénzek kapcsán a gyűjteményünkben van egy bányászép, de a múzeum nem csak a múltnak a bemutatására, hanem a jelennek a megértésére, és ez alapján a jövőre való felkészítésre is nagyon elkötelezett.
A közeljövőben milyen projektek várhatóak a pénzmúzeumtól, mire számíthatnak az érdeklődők?
Egy nagyszabású időszaki kiállítással készülünk, ami augusztus 1-től lesz látogatható, ugyanis akkor ünnepeljük a jelenlegi forint bevezetésének 80. évfordulóját, tehát gyakorlatilag a forintnak a születésnapját, akkor is egy nagyszabású nyílt napot fogunk tartani, valamint egy új időszaki kiállítással is készülünk a látogatóknak.